Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A Duna vízhőmérsékletének csökkentése miatt a paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a 2000 megawatt névleges kapacitású létesítményben az Európát sújtó rendkívüli hőhullám miatt a MAVIR-ral egyeztetve kellett korábban csökkenteni a termelést. A hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint a folyó vízhőmérséklet a torkolattól mérve nem haladhatja meg a 30 fokot. Ez az előírás ellátásbiztonsági okokból rendkívüli esetben és miniszteri engedéllyel legfeljebb 31,5 fokig léphető túl. A tárcavezető megerősítette, hogy az ország energiaellátása folyamatosan biztosított, és a folyam hőterhelése miatt a Duna élővilága nincs veszélyben. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Nem csak a hőség, hanem a résztvevők száma is rekordot döntött a hétvégi rendfesztiválon Veszprémben. A 11. református egyházi napok Dunántúl elnevezésű rendezvénynek idén a megyeszékhely teljes belvárosa adott otthont. A látogatókat közel 100 hitéleti, kulturális és zenei program várta, amelyek mind a szó és csend mottó köré épültek. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Márk evangéliuma alapján hirdetett igét a vihar lecsendesítéséről. A református.hu oldalon megjelent összefoglaló videójából kiderül, hogy a fesztivál hatalmas sikerrel és közösségi élménnyel zárult. A szervezők bejelentették, hogy a Dunántúli Reformátusok nagyszabású találkozója 2 év múlva az Őrségben folytatódik. A Miskolci Egyetem 2 műszaki karának végzősei vették át okleveleiket az intézmény ünnepségén. A tavaszi fél évben a műszaki, föld- és környezettudományi karon, valamint az anyag- és vegyészmérnöki karon összesen közel 100 hallgató diplomázott le. A friss diplomások nevében Stadler János vegyészmérnök búcsúzott, felidézve az egyetemi évek vizsgáit és a közös kitartást. Mucsi Gábor dékán beszédében kiemelte, a bányászat, a kohászat és a vegyészet ma már a zöld átállás és a fenntarthatóság kulcs területei. Horváth Zita rektor emlékeztetett, hogy ez a két kar képviseli az egyetem történetének legmélyebb és legfontosabb gyökereit. Az ünnepi eseményt a Bartók Béla zeneművészeti kar Fuvola triójának Vivaldi előadása, valamint a mérnöki fogadalomtétel tette teljessé. Közös értékek mentén kötött stratégiai partnerséget a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolc Autó. A megállapodás értelmében az Észak-Kelet-Magyarországi Autókereskedő Hálózat szponzorként támogatja a teátrumot, cserébe a kulturális intézmény kiemelt kommunikációs és marketing felületeket biztosít a vállalat számára. A felek célja, hogy a minőséget és a megbízhatóságot ötvözve közösen járuljanak hozzá a régió fejlődéséhez. A jövőben az együttműködést exkluzív ügyfélprogrammal és közös eseményekkel tervezik tovább erősíteni. Sikeresen lezárult az Italos Karton Egyesülés és a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolci szemléletformáló kampányának első szakasza. A projekt célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az italos kartoncsomagolások helyes és hatékony szelektív gyűjtésére. A korábbi vizsgálatok szerint ugyanis a teljes és üdítős dobozok jelentős része még mindig a vegyes hulladékba kerül. Az elmúlt hónapokban iskolai foglalkozásokkal, kis településekkel és gyűjtési versenyekkel több ezer diákot és szülőt értek el. Tócántai József Miskolc polgármestere kiemelte, a fenntarthatóbb jövőhöz a fiatalok környezettudatos szemlélet formálása a kulcs.
Az időjárásról.
Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, 16 év szolgálat után, június 20-án beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában. A beiktatás szolgálatát Kusnyír László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese végezte. A beiktatott lelkipásztor igehirdetését az alázatra építette fel, mert, mint mondta, az alázat abban segíti, hogy hitben erős maradjon. Megtanulta, hogy ne csupán a saját erejére támaszkodjon, hanem arra, amit Isten ad. A riporter Sütő Dávid Peli helyszíni összeállítását hallják.
Molnár Kovács Edit tiszteltes asszonnyal, lelkésszel beszélgetek. Az elhívás az hogyan történt, hogyan kezdődött a lelkészi szolgálat, a hivatása?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy túl koros voltam. Én elmentem 5 évet dolgozni Miskolc megy jogúváros önkormányzatához, a városi részhez, és ott voltam pénzügyi előadó. Tehát azt mondhatnám, hogy oly távol állt az egyházi szolgálat a pénzügyi szektortól, ahogy szokták mondani, hogy mi a különbség a geológus és a teológus között, ég és föld. És mégis 5 éven keresztül, már azelőtt is próbáltam jelentkezni, de akkor egyetlen egy kérdés eltántorított, és tudom, hogy azért, mert nem voltam elég biztos benne. 5 év kellett, amíg megértem rá, hogy én tudom, hogy igenis a teológiára szeretnék menni, úgyhogy így akkor, amikor már mindenki régen végzett, én akkor kezdtem el. De nem bántam meg soha.
Mi volt az a konkrét dolog, ami miatt elkezdte a teológiát? Emlékszik erre?
Ez érdekes, mert van, amikor valaki konkrétan meg tudja mondani, hogy és ez az ige volt, nálam inkább folyamatról beszélhetünk, hogy kinőttem abból, hogy túl tudjak látni önmagamon és a saját magam korlátain. És azt tudja mondani, hogy Uram, de én még mindig ragaszkodom hozzád, és Uram, akkor is szeretlek. Tehát, hogy próbáljam meg a saját magam korlátain túlnőni, és elindulni felé, hogy legyőzzem a saját magam félelmeit.
A teológiai évek hogyan teltek? Utána, úgymond teológia után hova került friss lelkészként?
Hát nekem nagyon sok helyen volt, ahol szolgáltam. Volt Abaúj, és volt Abaúj. Encsen kezdtem, mint segédlelkész, Baksi Mária esperesnő mellett, és ő nekem mai napig anyukám mellett anyukám. És én annyira megszerettem Abaújt, hogy én nem is akartam innen elmenni. Amikor megszületett a kislányom, már akkor jeleztem esperesnőnek, hogy én szeretnék ide visszajönni. Hiába én egyébként borsodgömöri vagyok, de nekem annyira az Abaúj az otthonom, hogy teljesen természetes volt, hogy ide jövök vissza, és 2010-ben, pont a születésnapomon jöttem először ide, szinte ajándéknak Hangácsra, mert hogy 2 hely volt, és ez ürült meg hamarabb. És én, ahogy ide megérkeztem, és attól kezdve tudtuk, hogy mi maradunk. Tehát ez természetes volt, és én máron 16 éve is szolgálok.
Hogyan jött ide Hangácsra?
Ezek a területek itt, ezt tudnunk kell, hogy normál esetben papmarasztó helyek. Tehát aki ezekre a helyekre jön, annak tudnia kell, hogy nagyon szeretik a lelkipásztoraikat. Dédelgetik őket. Persze vannak problémák, de én mindig azt éreztem, hogy nekem ez a gyülekezet a családom. Sőt, annyira a családom, hogy vannak, akik egész Amerikától jöttek most erre az alkalomra, hogy itt lehessenek velünk. Mert amikor már ide érkeztem, is tudtam, hogy ahogyan fogadtak, olyan szeretettel. És ez nem változott, hála Istennek, 16 év alatt sem. Már a kisfiam is ide született Hangácsra, úgyhogy én igazi falusi pap vagyok, és köszönöm szépen, nagyon szeretek az lenni.
És a gyülekezet hogyan fogadta be? Mit szóltak önhez, amikor ide érkezett?
Azért is említettem, hogy ezek ilyen papmarasztó helyek, az elődöm is 23 éven át volt itt lelkipásztor, sőt, csak előtte egyel, pedig 30 évig volt a lelkipásztor, tehát itt elég hosszú ideig voltak, teljesen természetes volt, hogy kicsit nehéz volt az átállás, de én sokat mosolygok.
Említette, hogy a gyülekezet olyan, mint a családja. Milyen a gyülekezet, milyen programokat szoktak csinálni, illetve mekkora gyülekezetről beszélünk itt Hangácson?
Hangácson 102 főt most az egyház fenntartóknak, tehát az egyháztagoknak a létszáma. Van idősek klubja, ugyan itt is ugye az előregedés azért jelen van, de hála Istennek azért elég sok a beköltöző is, és próbáljuk őket is megtalálni. Ez évtől a Máltai Szeretetszolgálat helyet cserélt a Református Szeretetszolgálattal, és ez az épület, ahol most vagyunk, az egyben szeretett pont is. és így együtt koordinálva igyekszünk programokat szervezni, ugyanúgy felkarolják a fiatalokat, a romákat is a helyen, de ugyanúgy az idősekkel. És hála Istennek nagyon jól megvagyunk.
Ez alatt a 16 év alatt milyen mérföldkövek voltak, esetleg templomfelújítás?
Kezdtük egy parókia felújítással, aztán folytattuk egy templomfelújítással, aztán most nem régen visszakaptuk ezt az épületünket is, de mivel mi Nyomárral is együtt vagyunk, úgyhogy ott is volt egy templomfelújítás közben, és ezek hosszú folyamatok, tehát valami, tudja milyen, az ember elkezdi a felújítás, aztán rájön, hogy ezt is javítani kell, azt is javítani kell, és mire odaér, már rájön, hogy már a félházat átfestette meg belülről, kívülről. És itt is egyetlen egy problémánk volt, ahonnan elkezdtük, ugye itt van egy múzeum is a templom alatt, hogy a padlózatunk az fából volt. Mikor én ide érkeztem, régi hajópadlók, ugye a sittes földbe belepakolva a gerenda, és arra volt rászegezve, ugyanígy a parókián is, tehát. És úgy döntöttünk, hogy ezt rendbe kéne hozni. Elindultunk azzal, hogy jó, felszedjük a padlózatot, mire odaértünk, már ott jártunk, hogy már akkor már fessünk ki, akkor ha már kifestettünk, akkor próbáljuk meg kívülről is, akkor megint pályázunk, próbáljuk meg a tetőzetet, vagy a harangtornyunk, az mindig más színű volt, mint a templom, akkor jó, akkor azt is próbáljuk meg rendbe hozni, és így szépen-szépen haladt, megnyitottuk közben a kriptát és a templom alatt, és így haladtunk így előre. Közben ugye, hogy beköltöztünk, a parókián is voltak azért javítanivalók, és ott is szépen haladt, hogy közben mi pályáztunk ugyanúgy a korszerűsítésre, az is elindult közben. Úgyhogy én nem is tudom, mióta mi itt vagyunk, szerintem olyan évem nem volt, hogy ne építkeztünk volna, vagy ne felújítottunk volna, vagy valamit ne csináltunk volna. De én hiszem azt, hogy még azért van jó néhány évem a nyugdíjig, hogy a lelképítkezés is ott kell, hogy legyen, úgyhogy ez egy dolog, hogy mi szépen alakulunk, ez egy másik dolog, hogy a gyülekezetnek is alakulnia kell hozzá.
Igen, amúgy ezt pont szerettem is volna kérdezni, hogy 16 év alatt a másik oldala milyen volt az éremnek a lelképítkezés, hogyan alakult, említette, hogy például idősek klubja is elindult.
Próbáljuk felkarolni az időseket, ők nagyon fontosak, sőt, viszont a gyerekek is. Van egy óvodánk, 30 fővel, viszont nagyon sok a kéthás, háromhás gyerek. Én közben elvégeztem a vallástanár, evelő tanárszakot Debrecenbe, visszamentem a régi egyetememre tanulni, de mivel én érintett is vagyok, mert nekem van egy autista kisfiam, fejlesztéseket is tanultam mellette, és elkezdtük úgy a fejlesztővel együtt összebeszélve úgy végezni a hitoktatást, hogy az közben fejlesztés is. Próbáljuk a Máté effektust minden lejjebb szorítani, hogy ezek a gyerekek, amikor elindulnak az iskolában, nagyobb eséllyel tudjanak. Szó szerint fejlesztünk a hittanórán is. A gyerekek rettenetesen élvezik, voltam, hogy másfél órás lett a hittanóránk, de közben olyan feladatokat végeztettünk a gyerekekkel, amely pontosan arról szólt, hogy minél inkább a készségeiket, a finom motorikát, kognitív képességeiket fejlesszük az iskolára.
Gyülekezet hogyan készült erre a mai napra? 16 év után beiktatják itt Hangácson. Milyen érzések el van?
Nagyon, nagyon készültek. 4 éve megvan a palástom, amit ma megkapok. Hát nagyon ideje volt, hogy felvegyem. Hol gondolkodtam, hol mostanában már nálunk volt, és mondtam, hogy már lassan szétmegy a régi, úgyhogy tényleg már most be kell, hogy iktassanak. Mindig valahogy húzódott. Valami mindig történt. Volt úgy, hogy tűzesetünk volt, és amiatt kellett a templomot rendbe hozni. Tehát mindig valahogy mindig húzódott, és már most nagyon-nagyon ott voltunk, hogy mert ez a harmadik időpontunk, úgyhogy tényleg beiktassanak, úgyhogy hálát adok a jó Istennek, hogy sikerül. Tényleg nagyon vártuk. És a gyülekezet is összefogott, Nyomár és Hangács, mert én nem tudom őket úgy szétválasztani. Tehát számomra mind a kettő nagyon fontos, sőt, most már Lát-Besenyő Balajt is, de így együtt csinálták végig, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon szépen összedolgoztak.
Miért is jó lelkésznek lenni, mi a szépsége ennek a hivatásnak, ennek a szolgálatnak?
Valóban hivatás másképp nem lehet végezni. Tehát akkor, amikor emberekkel foglalkozunk, azt nem lehet másképp, csak ha az embernek odaszánt élete van. Ez elég egyértelmű. De itt ráadásul sokkal többről van szó, mert nekünk mindenható Isten előtt kell elszámolni, ami azért óriási felelősség. És mai napig sajnálom azt, hogyha valakihez nem jutottam el időben. Az nekem nagyon fájó. De az alatt a szolgálat, ahogy itt voltam, volt úgy, hogy 2 embert élesztettem újra, meghaltak a karjaimban, és utána még el kellett temetnem. Tehát megvan ennek a szolgálatnak a szépség és a nehézsége is. Akkor, amikor egy család hamarabb szól nekem, hogy meghalt egy szerette, És az reggel 6 óra, akkor reggel 6 órakor átmentem a családhoz, és együtt imádkoztunk. Tehát számomra ez megtiszteltetés, hogy ennyire bíznak és szeret. És azt hiszem, bocsánat, csak én ilyen sírós pap vagyok, amin ma nagyon nehéz lesz a szempontból, hogy számomra a lelkipásztori szolgálat az maga az élet. Nem tudom úgy elválasztani. Bár otthon igyekszek, az én férjem még nem lelkipásztor, ha jó Isten megengedi, néhány év múlva az lesz, de úgy, hogy otthon ne akarjak lelkész lenni. Tehát otthon én vagyok a feleség, meg az anya, meg intézkedni kell, de az otthonunk az egyben az irodánk is, tehát soha nem tudjuk annyira elválasztani, és én nem tudom azt megtenni, hogy azt mondjam, hogy na jó, ettől is eddig fogadok embereket, azután meg koradjanak, mert már most az letelt a hivatali időnk. Tudom, hogy ez lehet, hogy ez lenne a jobb, de én nem tudok így lenni. Én 24 órában vagyok lelkipásztor.
Említette, hogy egyben vallástanár, és ugye gyermekeket is fejleszt. Honnan jött ennek az indítatása? Bár említette, hogy van egy autista gyermeke. Hogyan zajlanak ezek?
Én ABA terápiát tanultam, és Angliában is ezt tanultam tovább. Mellette pedig, amit összeszedtem, tehát a fiammal rengeteg fejlesztésen voltunk, és mellette pedig sportolok, karatézom, lehet, hogy ezen most valaki meg fog ütközni sportszerűen, de még abból is nagyon sok olyan feladatot össze lehet szedni, a keresztirányú mozgásokat, ami nagyon jó a gyerekeknek. És ők azt hiszik, hogy karatéznak a lelkésszel, de közben nem. És az, hogy ebben a szülők is partnerek, nekem az nagyon sokat számít, hogy az, hogy az óvodával együtt úgy tudok dolgozni a fejlesztőkkel, hogy ők az, akik adják az instrukciót, látják jobban, ugye én nem mindig vagyok bent, ők látják pontosan, hogy melyik gyereknek mi az, amire szüksége van, amiben fejlődnie kell, hogy iskola kész lehessen. És én arra dolgozok rá, olyan feladatokat készítek, megbeszéljük, ami a gyerekeknek mindenféleképpen fontos a fejlődésük szempontjából.
Ezt akár a lelkészi hivatáshoz, vagy a saját életéhez milyen pluszt, milyen pozitívumot ad? Úgymond mennyire tölti fel az embert az, hogy tud a gyermekek fejlődésén segíteni, vagy tudja a gyermekeket fejleszteni?
Természetesen örömmel tölt el, de szerintem minden lelkipásztor úgy van vele, hogy amikor elindul a hittanórára, és a gyerekeik rohannak oda, hogy megöleljék, szerintem az mindent elmond. Tehát, hogy az, hogy szeretik a hittant. És én tudom, hogy muszáj néha szigorúnak is lenni, főleg az iskolai hitoktatásnál, ugye ott nem mindegy, mert egyet kell adni a gyerekeknek és a fiataloknak, viszont az, hogy hogyan tesszük vonzóvá Krisztust, az nem mindegy. Tehát, hogy a fiatalok is akármennyire önállósodni akarnak, mert én már kis felnőtt vagyok, de valahol mégis szükségük van arra, hogy valaki segítsen és vezessen. És főleg abban az időszakban, amikor inkább a barátok felé tolódik el a hangsúly, és hogy én lázadok alapon, de mégis kell egy olyan személy, aki hiteles, és itt óriási szerepe van annak, hogy hiteles legyen a lelkipásztor a hitoktatás során, mert egyébként akkor vége van.
Mely igét választotta itt a beiktatás alkalmával, tiszteltes asszony, mivel készül?
Meghívónkon a 65. Zsoltár 5. verse szerepelt, boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hogy teljünk be házad javaival, templomad szentségével. Ez volt eredetileg, és én belecsempésztem a Filippi 4:4-et. Örüljetek az Úrban mindenkor, és mit mondom, örüljetek. Először is számomra nagyon fontos az, hogy Istentől megtanultam, mi az alázat. Hát a prédikációmat most így lelövöm, de nem akartam spoilerezni. Olyan számomra az alázat, mint a Zendutsu Dachi akaratéban. Az egy támadó állás, de minél mélyebben van a súlypont, annál erősebben tudja tartani magát az ember és engem. Az alázat az arra emlékeztet, hogy ne felejtsem el, hogy azért még mindig Isten az Úr. Nem akarok feljebb lenni, nem akarok gőgössé vagy felfuvalkodottá válni, hanem hogy sose felejtsem el, hogy az én szolgálatomnak is az alapja, az áldása és a következménye is mind-mind az Isten kezében van. Én csak a szőcső vagyok.
Kopcsó Józseffel, a nyomári gyülekezet gondnokával folytatom a beszélgetést. Hogyan készültek erre a mostani alkalomra, illetve hogyan emlékszik vissza tiszteltes asszonyt, hogyan fogadta a gyülekezet annó?
16 évvel ezelőtt ez egy nagyon ugye megörösödött lelkipásztori állás, és nagyon nagy szeretettel fogadtuk a tiszteletes asszonyt. Nagyon jókedvű kis családdal érkezett, és mi nagyon nagy szeretettel segítőkész, templomfelújításban, mindenben segített, meg a mai napig is segít, tehát egy jó humorú, egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó lelkipásztor.
A mai alkalomra hogyan, miként készültek?
Hát a mai alkalomra elég nagy felkészülés történt, tehát ugye mi csak egy társegyház vagyunk Hangácshoz képest, és tehát olyan fele-fele arányba készültünk szerintem. Jó, Hangács mondjuk ő nagyobb mértékben, mert ugye ő a vendégfogadó, úgyhogy tehát mi is hozzátettük magunkat mindenféleképpen, akár fizikai segítséggel, akár anyagi segítséggel. Tehát így sikerült megoldani ezt a szép ünnepséget, reméljük.
Veres Jánossal, a hangácsi főgondnokkal beszélgetek. Ön hogyan emlékszik vissza arra, hogyan érkezett ide tiszteltes asszony, az itteni a hangácsi gyülekezet, hogyan fogadta?
Nagy szeretettel fogadtuk mi is. Már akkor láttuk, hogy lendületes, meg szóval tetrekész tiszteletes asszony is. Tehát ez a 16 év szinte minden évben építés éve, még a felújítások éve volt. Minden éven valamit mindig újítottunk, vagy önerőből, vagy pályázatból, vagy kaptunk kérelemre, és akkor feljavítottunk minden épületet, templomot, parókiát, gyülekezetit. Most megkaptuk ez a régi református iskola, ezt még elődeink építették, most az önkormányzattól visszakaptuk, és ezt is felújítottuk belőlük. Még szeretnénk majd kívülről is a tetőt is, amennyire lesz anyagi lehetőség felújítani.
Szatmári Király Ádámmal, a hangácsi gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Ön hogyan emlékszik vissza arra, amikor tiszteletes asszony megérkezett?
Az az igazság, hogy a tiszteletes asszony hamarabb érkezett ide, mint én. Gondnok lettem. Előzőleg is jártam, mert a Szatmári Király családnak ugye a neve az a Rákóczyakkal kapcsolatban, meg mikor ünnepségek voltak, azok itt mindig megtörténtek, meg emléktáblákat is állítottak Hangácson is, Nyomáron is, de én körülbelül egy olyan 10-12 éve vagyok, hogy itt a presbitériumba bekerültem és gondnok lettem.
Hogyan látja tiszteltes asszony munkásságát itt a vidéken? Itt a többi gondnok említette, hogy nagyon lendületes, nagyon sok mindennel foglalkozik. Hogyan látja, miért jó, hogy ide került tiszteltes asszony?
Pontosan én is ezt tudom mondani, hogy nagyon lendületes, és nagyon csinálja a dolgokat, tehát mindenben benne van, dolgozik rajta, úgyhogy tényleg így van, azért szeretjük.
Hogyan készültek erre a mai alkalomra, a beiktatásra?
Hát izgalommal, mert elég régóta, ugye 16 éve már őt tiszteletes asszony lényegében, és a beiktatása eléggé csúszott. Tehát mikor ez is elindult, hónapokról hónapokra tettük hátrább az időpontokat, de végre most már az van, hogy megtörténik.
Mi volt az önök feladata, a gyülekezet, mikkel készült itt a mai alkalomra?
Hát nagyon sok minden, itt a programot végig kellett csinálni, tehát rengeteg vendég érkezik, ugye megvan itt, hogy a beiktatás hogy fog történni, utána lesz egy kis szeretetszolgálat, tehát erre azért eléggé készülni kellett.
Az ön felmenője, az önök családja hogyan kapcsolódik ide a környékhez, hiszen a templomhoz is van történetük, a településhez, miként kapcsolódnak ide?
Már a Király családa 1600-as években került Hangács, Nyomár, meg a környező falukba. Házasság révén, a régi család, meg a lenkei család révén, és vagy több falu, tehát 20-25 falu volt itt a környéken a uradalom, és ők már akkor, ők nagyon hamar rátértek a reformációra. Király György, az váradi kapitány volt, őt Rákóczi Zsigmond meg is fenyegette, az megvan az interneten, találtam meg, hogy a hitigazítás nem a ti dolgotok, és neked is küldhetek egy instrángot, úgyhogy nagyon hamar református lett a család, és itt is rögtön egy fa templomot építettek még az 1600-as években, később megépült ez a kastély, hát inkább csak nem a nagy ez, hogy kastély legyen, inkább csak, hogy mondják, kúria, és az 1700-as évek után viszont 1800-ban már átkerült a központ Boldvára, úgyhogy, és akkor itt a templomot. Ez egyes írások azt írják, hogy eladták, mások, hogy elajándékozták a falunak, és a falu később átépített a templomnak, ami nagyon örülünk neki, mert nagyon szép templom lett, és az már az én időmben volt, hogy a földszintet föltöltötte a falu, hogy úgy nézzen ki, hogy a dombon van a templom. Tehát csak a fönti részeket használták ki, és akkor föltárták az altemplomot, falusiak kiásták egy helyen, és ott most a Szatmári Király György Múzeum van. Ennyire kötődik a család Hangácshoz.
Kedves hallgatóink, 16 év szolgálat után június 20-án beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit, református lelkipásztort, a Hangácsi Református Egyházközség templomában. A helyszínen készült Sütő Dávid Pelé összeállítása.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve, elcsendesedésre buzdító napló, gyülekezeti programok, imádságos zenés estek hívják fel a figyelmet az imádságra, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. A következő percekben Pankucsi Márta jogász szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában, a Reforrásban, az imádság éve kapcsán. 2026-ot a Magyarországi Református Egyház az imádság évének nyilvánította. A következő percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszáninneni Református Egyház kerület magazinjában, a Reforrásban. Ennek kapcsán köszöntelek, Márti, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Az imádság évének vezérigéje a csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Mi lehet ennek a központi üzenete?
Azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez tulajdonképpen minden korban, minden hívő ember számára aktuális és fontos, de ha lehet azt mondani most itt nekünk 2026-ban még sokkal aktuálisabb, hiszen éppen ezek a dolgok hiányoznak a mi mindennapi életünkből, az elcsendesedés, hiszen ebben a rohanó világban, ahol állandó zajok vesznek körül, ahol magunk se bírjuk ki a csöndet, gyakran hazaér valaki, egyedül van otthon, azonnal bekapcsol valami hangforrást, mert hogy épp elcsendesülni nem tudunk, nem akarunk, nem merünk, és tudni, hogy van Isten, hogy Istenhez fordulni, ez megint csak nagyon sok ember életéből nagyon fájdalmasan hiányzik. Tehát azt gondolom, hogy nagyon ránk fér és jókor jön ez az üzenet.
Hogyan tudunk valódi csendet teremteni a mindennapi rohanásban? Hogyan nyújthat kapaszkodót számunkra az Isten felé fordulás, az imádkozás ebben a keszekusza felbojdult világban?
Azt hiszem, hogy miközben az emberi kapcsolataink, a bennünket körülvevő mindennapi életterünk is tele van bizonytalansággal, valahol a lelkünk mélyén mindannyian hiányoljuk azt, hogy valakivel jó személyes kapcsolatba kerüljünk. Ugyanakkor félünk is ettől, mert hogy ez a mai világ annyira rászoktatott arra, hogy senkiben nem érdemes megbízni, nem lehet hinni, mindig csak rossz dolgok történhetnek, és azt gondolom, hogy az első lépés valóban az, hogy elhiggyük, merjünk bízni abban, hogy van valaki, aki velünk van, ahogy megígérte, a világ végezetéig minden napon velünk van, tehát az imának azt hiszem az első feltétele, hogy tudjuk, hogy itt van velünk, van kihez fordulni, és azt is tudjuk, hogy ő figyel ránk, ha senkinek nem vagyunk fontosak, nem vagyunk fontosak a zsúfolt autóbuszon, a bevásárló központokban, a munkahelyünkön, ne talántán már a családunkban is olykor úgy érezzük, hogy igaziból nem is én vagyok fontos, csak a funkció, amit betöltök, akkor is tudjuk, érezzük, hogy van valaki, akinek fontosak vagyunk, aki figyel ránk, aki meghallgat, nem nézi közbe az óráját, nem mondja, hogy de most rohannom kell, mert kezdődik az edzés, mert a sorozatom megy, mert ez van, az van, hanem figyel ránk, és ráadásul nem úgy hallgat meg, hogy közben azon töri a fejét, hogy majd a viszont válaszában hogy fogja ránk olvasni, amit mondtunk, amit elárultunk neki, és hogy él vissza vele, hogy gúnyolódik rajtunk, hanem aki szeretettel hallgat meg. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hiánybetegségünk nekünk, a szeretet hiány, hogy úgy találjuk, úgy érezzük, hogy nem szeretnek eléggé bennünket, és ebből fakadóan aztán mi sem merünk szeretni igazán embereket. Ezért is annyira fontos, hogy elhiggyük, tudjuk, megtapasztaljuk, hogy Isten szeret bennünket, szeretettel figyel ránk, meghallgat, hozzá mindig fordulhatunk. És hogyha ezek az előfeltételek megvannak, szerintem akkor tudunk igaziból imádkozni, vagyis ezt a nagyon-nagyon személyes kapcsolatot Istennel kezdeményezni, vagy megerősíteni.
Amikor imádkozunk, akkor általában ugye nem kapunk választ. Hogyan kezeljük ezeket az érzéseket magunkban, azt, hogy nem kapunk választ az imáinkra?
Ez is mennyire érdekes, hogy mennyire hajlamosak vagyunk tényleg így találni, hogy nem kapunk választ, mert hogy számunkra a válasz az, amikor szavakban megfogalmazottan elmondják, amit a fülünkkel hallhatunk, vagy leírják, amit a szemünkkel olvashatunk, holott a válasz az nagyon sokszor a cselekvés, a válasz, ahogy a szeretet, ugye, ahogy tudjuk a Bibliából, hogy a cselekvő szeretet mindennél fontosabb. Tehát nekünk jó lesne persze, biztos, ahogy embertársainktól, úgy Istentől is, hogyha azt mondaná, hogy szeretlek, igazad van, segíteni fogok, de ezt valóban nem halljuk, nem olvassuk el tőle. Viszont hogyha egy kicsit is nyitott szemmel és nyitott füllel, meg főleg nyitott lélekkel éljük az életünket, akkor ezerféle választ ad a természet. A természet nyújtotta szépségek, a hirtelen kivirító, a virágok. Most mondhatok személyes példákat ezekre a válaszokra, hogy az én személyes életem úgy alakult, hogy az anyák napja az életemnek az egyik legfájdalmasabb napja. Pár éve az édesanyám is meghalt, de ami korábban megtörtént, hogy az egyetlen gyermekünk 27 évesen meghalt. Idén is volt anyák napja, közelgett anyák napja, május 1-e volt, és elindultam sétálni, elindultunk sétálni itt Miskolc belvárosában. És milyen érdekes, hogy én miskolci vagyok, itt születtem, de a Jézus kutyánál soha életemben nem jártam. Most elindultunk, és csak úgy céltalanul mentünk, és egyszer csak ott volt előttünk ez az önmagába is csoda, a Jézus kutya. Ahogy már közeledtünk felé, már feltűnt, hogy gyönyörűen virágzó gesztenyefák, és hogy ott valami különlegesség lesz. És ott volt a Jézus kutya, és lenyűgözve mentünk felé, és akkor egyszer csak megjelent egy kislány, egy 10 éves forma, hosszú hajú, szemüveges, helyes kislány, és megszólított bennünket, rám nézett, és azt mondta, hogy ő írt egy verset az anyukájának anyák napjára, és felolvashatná-e nekünk, hogy vajon jó lesz-e. És a kezében lévő papírlapról felolvasott egy gyönyörű, szép anyák napi verset, amit az anyukájának írt. Nagyon szép volt tényleg a vers, amire visszaemlékszem, ami megragadott, az különösen az volt, hogy és reggeltől estig táncolunk. Nekem a tánc az egy ilyen különleges önkifejezési forma, és Dávid, a fiunk, ő is nagyon szerette a zenét és a táncot. És ez a kislány elolvasta, és azt mondtam neki, hogy nagyon szép, biztos nagyon fog örülni az anyukád, és megöleltük egymást, megköszönte, és ahogy ott termett szinte a semmiből, már ott sem volt. És hogyha nincs velem a párom, akkor utólag ezt azt gondolnám, hogy ez az én fantáziámnak a műve volt, és hogy ilyen egyszerűen nincs, és mégiscsak megtörtént, és akkor onnantól kezdve tudtam, hogy a Jóisten, és reményeim szerint Dávid, a fiam, meg a férjem, meg akik odaadt vannak, már így üzentek. Tehát tele van az életünk üzenettel, a pont anyák napjára kivirító, gyönyörű, hófehér, orgona, bokor, sajóvámoson, és lehetne naposszat sorolni, hogyha az ember meri így nézni a világot, hogy igen, vannak neki szóló üzenetek, neki szóló válaszok, hogy minden vasárnap a templomban az ige, a prédikáció, az azt gondolom, hogy személyesen nekem szóló válasz az én imáimra, az én életemre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy próbáljuk egy kicsit így nézni az életet, hogy bármilyen szomorúságban vagyunk, bármennyire lent vagyunk, és bármennyire borzasztó ez a világ, és sok rossz történik, hogy azért vegyük észre a szépet, a jót, és tudjunk örülni neki.
Tehát nyitott szemmel és nyitott füllel járjunk, eljünk, és így megtapasztaljuk. Én azt látom, hogy az emberek többsége akkor fordul Isten felé, amikor bajban van. Számodra mit jelent az ima, az imádkozás a mindennapjaidban? Te is akkor imádkozol, főként, ha valami rossz ér?
Igyekszem a hálának is, a hálámat is kifejezésre juttatni, de kétségtelen tény, hogy az ember a nehéz helyzetekben, amikor nagy bajban van, akkor hajlamosabb imádkozni és Istenhez fordulni, ami önmagában hát azért nem egy túl helyes dolog, mert hiszen nem csak a rosszat kellene észrevenni, és akkor Istenhez fordulni. A másik viszont, hogy az imádkozást, hogy mire használjuk, hogy én bevallom őszintén, hogy én olyan kapcsolatban vagyok a Jóistennel, hogy én ilyen konkrét dolgokat nem szoktam kérni tőle. Tehát, hogy én nagyon komolyan veszem azt, hogy ő jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem, mint hogy én elkezdjem sorolni, hogy van néhány olyan ember, barátnőim, akikkel ilyesmiről szoktunk beszélni, és az egyikük mondta, hogy ő már szinte szégyelli magát, mert hogy ők mezőgazdasági vállalkozással foglalkoznak, és hogy ő gyakran azért imádkozik, hogy essen már eső, vagy ne essen már eső, vagy ilyen idő legyen, olyan idő legyen. És akkor ez persze érthető, hogy időnként ilyesmiket is kérünk, de azért azt nagyon fontosnak tartom, hogy az imádság az ne váljon egy ilyen kívánságlistává, egy ilyen bevásárlás előtt összeírandó, mit kell megvennem imádkozás előtt, hogy mit kell kérnem a Jóistentől, tehát hogy azért az imának hagyjuk meg azt a fajta szentségét szerintem, hogy az ima az ne váljon ilyen a mindennapjainkban konkrét segítség kérésé.
Az imádság évének egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy megszólítsák a fiatalokat is, hogy megtanítsák fiatalokat arra, hogy Istenhez forduljanak. Na most a mai világunkban, amikor mindenki a mesterséges intelligenciát hívja alapul, hiszen azonnali választ kaphatunk a kérdéseinkre, akkor hogyan lehet a fiatalabb korosztályt arra megtanítani, hogy máshol keresse azokat a válaszokat, amelyek felmerülnek benne az élete során?
Hát sajnos nem tudok konkrét receptet mondani rá, de hogy ezen nagyon komolyan kellene gondolkodnunk, dolgoznunk és tenni érte szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, a mindennapi életünket együtt, a fiatalokkal együtt élő emberekként, abban egészen biztos vagyok, mert hogy hajlamosakká váltunk mi idősebbek arra, hogy bedőljünk annak a látszatnak, hogy hát ezek a fiatalok ilyenek, ezeket semmi nem érdekli, ezek nyomkodják a okostelefonjukat, ezek csak a buli, csak a könnyű élet, csak a nem tudom mi. És ez egyáltalán nincs így. Most a napokban Pesten vizsgáztattam, ahol filozófia szakos, meg gazdaságtudományi szakos hallgatókat, és hát ugye ott nem teológiát, nem bibliát tanítok, hanem én különböző filozófiai társadalom elméleti nézeteket, meg művészetszociológiát, és akkor ott döbbenten tapasztaltam a vizsga során először is azt, hogy mennyire örültek annak, hogy szóban vizsgáztatok. Több kollégám, ismerősöm szinte a szemembe kinevetett, hogy komolyan én úgy vizsgáztatok, hogy bejön a hallgató, és tételt húz, és elmondja a tételt, és mondtam, hogy igen, én így vizsgáztatok, és úgy találom, hogy ezt nagyon jól veszik őt is. Ugye a mai világban online vizsgák, írásbeli, beadandó feladatok, tesztek, ezek mennek, és szinte nincs is alkalmuk arra, hogy megszólaljanak, és fontos dolgokról beszéljenek. Mert ugye az életünk valljuk be, fecsegéssel van teli, de arról, hogy egy művészi alkotás például milyen hatással van rájuk, vagy hogy tényleg mi az ember lényege, vagy hogy tényleg mit jelent nekik a szabadság, vagy ilyen fontos dolgok, amikre akár a Bibliában is találhatnak választ, amivel nagyon jó lenne, hogyha Istenhez fordulnának. És akkor azt tapasztaltam, mert hogy erre ugye megtanulják és elmondják az adott filozófiai elméleti választ, de hogy többen utána szinte ilyen maguk sem észrevéve belementek a saját életük vonatkozó gondjainak az elmondásába. És hát nagyon meglepő volt, hogy egy néhány egyetemi óra után egy olyan embert láttak bennem, akihez ilyen dolgokkal fordulhatnak. Tehát megvan bennük az igény, és nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nem engednénk át a terepet valóban a mesterséges intelligenciának, és főleg annak a tudatiparnak, amely nagyon felhasználva a legkorszerűbb tudományos, nem csak technikai, tudományos módszereket, azon van, hogy egy irányba terelje a fiataloknak és mindenki másnak a gondolkodását, hogy az a fajta agymosás és az a fajta éppen az emberekben azt a tévhitet elültető gondolkodás, hogy igazodni kell egy vagy a sok közül, élj úgy, ahogy a többi, ez ne engedjük, hogy uralkodóvá váljon, hanem tegyük föl, ha tetszik, Isten által megbízottként, ha tetszik, akkor Szókratész követőjeként, tegyük fel úton, útfélen, piacon, családi ebédeknél azt a kérdést, hogy és tényleg mi a te életed értelme, és tényleg te mit akarsz elérni, mi a célod, mi az igazán fontos, hogy beszéljünk ilyenekről, mert ha nem beszélünk, akkor utána nincs mint csodálkoznunk, hogy a fiatalok bizony a mesterséges intelligenciától kapott válaszok szerint fognak élni. És ez a szörnyű, hogy nem csak meghallgatják, hanem elhiszik, és úgy fognak élni.
Kedves hallgatóink, az imádság éve kapcsán Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgettünk az előző percekben.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you. Az interneten is. europaradio.hu